Remélem, a mai órán nem lesz annyi horkolás, mint az elmúlt héten. Néhány üres tekintetet láttam a múlt héten. Okay. Ma is a kegyelemről fogunk beszélni, méghozzá a gyógyító kegyelemről. 147. Zsoltár 3. verse lesz a kulcsversünk a mai napra. De mellett rengeteg verset meg fog nézni. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy meggyógyítja a megtört szívüket, és bekötözi sebeiket. Tehát amit megtanultam a kevés 13 év alatt, amióta hívő vagyok, tehát én még igazából gyerekkorban vagyok, az az, hogy senki nem hajózgat lazán át az életen. Tehát mindannyian szembenézünk problémákkal. Mindannyian gyűjtögetjük, hogy kapunk fájdalmat. Mindannyiunknak vannak rejtett sebei. Tehát rejtett sebek, amikről nem is tudunk. Vannak olyan érzelmi sebeid legbelül, amit senki nem lát. Senki nem látja őket. És ezek ott vannak, és fájnak. Aztán, amit még megtanultam, hogy a legnagyobb fájdalmat az okozza, amikor emberek elutasítanak. Tehát ezek tudják a legnagyobb és a legmélyebb fájdalmakat okozni, az elutasítás. Ezzel különböző helyzetekben találkozunk az életünkben. Találkoztunk olyannal, hogy a szülők elutasítottak, valamelyik szülő, hogyha olyanok voltak a szülők, barátok, vagy haverok, vagy társak, vagy élettársak, vagy házastársak, vagy mondva csinált barátok, tehát emberek. Lehet néhányatok még emlékszik is konkrétan, hogy mit mondtak nektek ezek az emberek. Lehet, hogy emlékszel arra, hogy amikor 5 évesen ott ültél vödröcskéddel és a lapátoddal a homokozóba, akkor Pistike mit mondott a hajadról, mit mondott a szoknyácskádról, mit mondott a rövidnadrágodról, vagy a szemüvegedről, vagy a leragasztott szemüvegedről. Lehet, hogy még ott vannak ezek a szavak is. Tehát mindannyian valahol fájunk. Tehát vannak fájdalmaink a lelkünkben, az érzelmeinkben. Úgyhogy ma ezekről fogunk beszélni. Isten gyógyító kegyelméről, hogy hogyan gyógyítja meg ezeket az elrejtett sebeket. És beszéltünk már a megmentő kegyelemről, vagy megváltó kegyelemről. Akkor a helyreállító kegyelemről, ugye, ami elbánik a bűntudattal. És beszéltünk a múlt alkalommal a megtartó kegyelemről. Úgyhogy ma ez jön, ez a gyógyító kegyelem. Úgyhogy 147. Zsoltár 3. vers azt mondja, meggyógyítja a megtört szívüket, és bekötözi sebeiket. Néhányan lehet azt mondjátok, hú, ez fantasztikus. Ez nagyon jó. Ez jó lesz. Jó lesz nekem ezt az igeverset tudni. Micsoda ígéret Istentől. És úgy is van egy kicsit megtört a szívem most, valaki esetleg összetörte, van néhány elrejtett sebem is, Isten mutogatta már az elmúlt időszakban, de biztos, hogy vannak még, tehát ez nagyszerű vers számomra. És tényleg egy nagyszerű vers, úgyhogy rejtsétek el ezt az ige verset a szívetekben. Egy jó kérdés, hogy Isten hogyan teszi ezt? Hogyan gyógyítja meg Isten a megtört szíveket? És a Biblia az elmondja nekünk, hogy hogyan. A gondolkodásunk megváltoztatásával. És ezt be tudjátok írni, hogy megváltoztatja a gondolkodásunkat. Tehát megváltozik az elménk. Azáltal történik ez a gyógyulás, hogy másképp fogjuk látni Istent, másképp fogjuk látni a fájdalmat, másképp fogjuk látni önmagunkat. Róma 12.2-ben azt mondja Pál apostol: ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához. Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változatok meg. Akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar. Ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes. Ezekre igyekezzetek. Tehát amit itt mond, az az, hogy hagyd, hogy Isten átváltoztasson azáltal, hogy a gondolkodásod megváltozik. Tehát hagyd, hogy Isten megváltoztasson azáltal, hogy a gondolkodásod megváltozik. Sajnos elfogyott. Kevesebbet hoztam. De e-mailbe átküldem, jó? Tehát hagyd, hogy Isten megváltoztasson a gondolkodás által. Tehát ahogy gondolkodsz, azáltal fogsz megváltozni. És ez egy izgalmas gondolat, mert hogyha meg akarod változtatni az életedet, hogyha azt akarod, hogy jól legyél, hogy jól legyél, hogy túljuss a fájdalmakon, tényleg túljuss a fájdalmakon, akkor meg kell változtatnod a gondolkodásodat. Nincs mese. Tehát nincs más választás. Azt mondja a Biblia példabeszélek 23.7-ben, hogy ahogy az ember gondolkodik a szívében, olyan ő. Ahogy az ember gondolkodik az ő szívében, olyan ő. Ez példabeszélek 23.7. Tehát ha egy nagy vesztesnek látod magad, szép magyar új szóval loser. Tehát ha egy nagy losernek látod magad, akkor észre fogod venni, hogy az életben olyan leszel. Loser leszel. Hogyha úgy látod magad az életben, mint egy áldozat, másoknak az áldozata, akkor megmondom neked, mi fog történni. Minden helyzetben azt a szerepet fogod magadra venni, ami az áldozat szerepe. Mindig beadod a derekad. Mindig te leszel az áldozat. Mindig ezt a szerepet, mindig azt az oldalt fogod választani, hogy te vagy az áldozat. Aztán, hogyha úgy látod magad, vagy nem úgy látod magad, hogy tehát azt mondod magadról, hogy nem vagyok egy kreatív ember, akkor nem leszel az. Akkor elfolytod azt a kreativitást, amit Isten rejtett el benned. Főleg, mivel a Szent Szellem van benned, aki teremtette az egész világot, és milyen szépen megteremtette, milyen szép dolgot teremtett. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem vagyok kreatív. Esetleg elfolythatom. Tehát ha úgy gondolkodok magamról, hogy hát én nem vagyok olyan kreatív, akkor nem is lesz szabad a gondolkodásom arra, hogy kreatív legyek. És nem is fogok túl sok dolgot létrehozni az életemben. Ja, úgyhogy mit mondjak még? Ha úgy gondolkodsz magadról, hogy te egy bukás vagy, akkor az élet ezt fogja hozni. Egy bukás leszel. Ezt fogja alátámasztani. Azt fogod észrevenni, hogy minden helyzetet megragadsz arra, vagy a különböző szituációkban az életben, azt fogod magadra alkalmazni, hogy már megint mit vesztettél. Vagy mit veszthettél volna, vagy mi lett volna, ha itt csinálom, mi lett volna, ha úgy csinálom, és folyton egy negatív képet alkotsz magadról. Hogyha ezt gondolod magadról, hogy te bukás vagy. Úgyhogy nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. A Biblia azt mondja, azt tanítja nekünk, hogy a hitünk határozza meg a viselkedésünket. A hitünk határozza meg az, amit hiszünk, az szerint fogunk viselkedni. Tehát ahogy gondolkodunk, úgy cselekszünk. Na most itt szokott lenni a probléma. Tehát a probléma néhányakkal. az, hogy a hitük az hamis. A hitük nem jó. A hitük hibás. A hitükkel valami gond van. És úton útfélen, ahogy megszülettünk erre a világra, a hitünket alkottuk mindez idáig. Tehát onnantól kezdve, hogy megszülettünk, a hitünk formálódik. Dolgokban. Igen, elkezdtem megismerni Istent, amikor újjászülettem, de az előtte lévő időszak az is a hitrendszeremnek a része. Dolgokról. Felszállok a buszra, és nem kérem el a jogosítványát a buszvezetőnek, mert hiszem, hogy tudja vezetni a buszt. Anyukám elém nyomott egy pirulát, mert fájt a fejem, vagy mert lázas voltam, és megtanultam, hogy ezt be kell venni. Nem kértem el, hogy mit tartalmaz, nem vizsgáltattam be külön egy laboratóriumban, hogy nem-e valaki megmérgez, vagy valami, hanem hitben bevettem a pirulát. És az életünk tele van hitbeli dolgokkal, bizalommal. Egyszerűen az ember nem tud hit nélkül élni, még akkor is, amikor nem hívő. Akkor is hit által éli az életét. Napról napra. Úgyhogy, tehát ahogy felnőttünk, alakult ki a hitünk. Úgyhogy ma most meg fogjuk nézni azt, hogy Isten mit mond rólunk. Megnézzük, Isten mit mond rólunk, mert ez a fontos. Nem ez a fontos, hogy mit mondtak mások rólunk, nem az a fontos, hogy mit mondtak valamikor, hogy mi az evangélium, hogy emberek mit tanítottak, hogy mi az evangélium, hanem megnézzük, hogy mit mond Isten, hogy mi az evangélium. Megnézzük, hogy Isten mit mond rólam, mit mond rólad. És ez a fontos. Ez a fontos. Emlékszem, mikor mászkáltunk az elvarázsolt kastélyban Budapesten, a Vidám Parkban, ott voltak ezek a furcsa tükrök. Vagy nagyon nagy voltál benne, vagy hurka-gyurka voltál benne, vagy csak a fejedet nagyította föl ilyen nagyon ormótlanra, vagy csak a lábadat nagyította föl, vagy tehát ilyen csorba tükrök voltak, amik nem a valóságot adták vissza, nem a valóságot mutatták meg. És ilyen lehet a hitrendszerünk is. Egy tükör. Egy olyan tükör, ami nem a valóságot mutatja. És ezeket építgetjük, ezeket csiszolgatjuk, javítgatjuk. Tehát, hogyha ebbe belenézünk egy ilyen rossz tükörbe, akkor nem a valóságot fogjuk látni. Nem azt fogjuk látni, ahogy akik vagyunk valójában. Hanem egy torz képet önmagunkról. Úgyhogy ezért van az, hogy amikor emberek gyerekek felnőnek, akkor sokszor a szüleik vagy a felnőttek számukra a tükör. Tehát a felnőttek, a gyerekek számára a felnőttek a tükrök. A szülei, vagy a legközelebb, vagy a legbizalmasabb kapcsolatban lévő felnőtt számára a tükör. Ezért van az, hogy bármit mondtak annak idején a szülők, azt igazából elfogadtuk, mint igazságot. Tehát sokszor azt mondták rólam, hogy Link vagy fiam, akkor egy idő után bebizonyosodott, hogy az vagyok, mert aszerint kezdtem el csinálni a dolgaimat. Mert sokat hallottam. Hogy nem vagy megbízható fiam, vagy ilyen vagy olyan vagy. És szépen elkezdtem aszerint tenni a dolgokat. Mert elhittem azt, amit mondtak nekem. Úgyhogy milyen tükrünk van? Kicsoda mi tükrünk? Dinka vagy, hülye vagy fiam, nem vagy ebből jó, nem vagy abból jó, nem tudsz semmit normálisan csinálni, meg ilyesmik. Szégyen foltja vagy a családunknak. Tehát sok mindent hall az ember gyerekként. Vagy fiatalként. És ez mind elraktározódik. És ez egy csorba tükör. Mert a teremtő Isten nem így gondolkodik rólunk. Abszolút nem így gondolkodik. Viszont mikor ezt hallottuk gyerekkorunkban, akkor ezeket szépen elraktároztuk, ezeket az információkat. És ott vannak benn. És amikor arról beszélünk, hogy ki vagyok én, hogy mit gondolok magamról, akkor ezek alapján, a fájlok alapján gondolkodom magamról. Amiket kaptam. Tehát egy hamis adat alapján működök. Tehát hamis adatok vannak betáplálva, a kinek milyen van hardvere vagy szoftvere, kinek kemény, kinek lágy, ami ott fenn van fejben, de hamis adatok vannak rajta. Ezt kaptuk emberektől. Ja. Viszont Isten, amikor találkozunk vele, és elkezdjük az ő igét olvasni, megismerni, és elfogadjuk az ő világosságát, akkor egy teljesen új fényben fogjuk meglátni magunkat. Egy teljesen új fényben. És egy teljesen új fényben fogom meglátni őt, hogy ő kicsoda. Tehát nem csak magamat, hanem őt is. Úgyhogy ezt fogjuk mi most megnézni, Isten nézőpontját rólunk. Mert Isten mindig az igazat mondja. Ő mindig az igazat mondja. Tehát amikor egy felnőtt volt számodra a tükör, tehát gyerekként vagy fiatalként, a tény az, hogy nem létezik tökéletes felnőtt, igaz? Tehát nincs tökéletes felnőtt. Tehát sosem találkoztál olyan felnőttel az életedben, akire azt mondhatnánk, hogy amit ő gondol én rólam, az hibátlan. Tehát teljesen tökéletes tükör számomra. Tehát ilyen nincsen. Lehet, hogy mond egy-két jó dolgot, de biztos, hogy van benne egy-két helytelen dolog is, ami nem valóságos róla. Viszont Isten soha nem hazudik. Isten soha nem hazudik. Ő mindig az igazat mondja rólunk. Úgyhogy 5 dolgot fogom megnézni, annyi van a papíratokon, 5 dolog. Rengeteg van még ezen kívül, de az 5 legfontosabbat fogjuk megnézni, hogy Isten hogy gondolkodik rólunk. És ezek mind azért, ezek egy dolog miatt igazak számunkra. Isten kegyelme miatt. Isten kegyelme miatt. Ja, úgyhogy, ha meg tudod ma ragadni ezt az 5 igazságot, annak ellenére, hogy lehet, hogy fáradt vagy, ha meg tudod ezeket ragadni, akkor ez a mai nap lehet, hogy a legfontosabb napja az életednek. Tehát lehet, hogy ez a nap megváltoztatja a hátralévő életedet. A mai naptól kezdve teljesen megváltozik az életed. Hogyha ezt az 5 dolgot megragadod most. Tehát ezek olyan információk lesznek, ami alapján egy fantasztikus életet lehet élni Istennel. Annak ellenére, hogy milyen adatokat kaptam eddig másoktól. Ja, úgyhogy Isten képes meggyógyítani az elrejtett sebeket, fájdalmakat, és teljesen meg tud változtatni belőle. Úgyhogy nézzük meg, mit mond a Biblia, mit mond Isten rólunk. Mindez csak is az ő kegyelme által van. Tehát bármi elhangzik, ezt nem kiérdemeltük, ez az ő kegyelmében van. Úgyhogy a Biblia azt mondja, hogy elfogadott vagyok. Elfogadott vagyok. Elfogadott vagyok. Ez elég jó így kezdésnek, hogy elfogadott vagyok. Mert a legtöbbünk, az emberek nagy része azon ügyködik, hogy elfogadott legyen mások szemében. Tehát az emberek ezen ügyködnek egész életükben, és lehet, hogy sokunk még ezen ügyködik, és ezen igyekszik, hogy elfogadott legyen mások szemében. Tehát azt akarjuk, hogy a szüleink elfogadjanak bennünket, azt akarjuk, hogy a haverok, barátok elfogadjanak, sőt, még azt akarjuk, hogy az ellenségeink is elfogadjanak bennünket, akkor azt akarjuk, hogy akik irigykednek ránk, azok is elfogadjanak bennünket, a teljesen idegenek is elfogadjanak bennünket. Tehát az ember megpróbál mindenkinek megfelelni. És ez egy hihetetlen, hihetetlen csapda. Hihetetlen csapda. Tehát a legtöbbünk észre sem veszi, hogy ez hajtja legbelül. Hogy elfogadott legyen. Rengeteg olyan részlet van az életünkben, amit azért is csinálunk úgy, ahogy, mert elfogadottak akarunk lenni. Mert elfogadottak akarunk lenni. Például. Tehát ez a vágy, hogy elfogadott legyek, hatással van az öltözködésemre. Az öltözködésemre. Hogy hogyan öltözködöm? Aztán hatása van arra, hogy milyen autóm van. Ugye, tehát ha bizonyos pozícióban vagyok a társadalomban, akkor nem engedhetek meg magamnak egy 1002-es kereklámpás ladát. Hogy néz ez ki, hogy... Tehát muszáj valami nívósabbat. Aztán meghatározza a házamat, hogy milyen házban élek. Meghatározza azt, hogy milyen karriert választok. Meghatározza, hát rengeteg dolgot meghatározza az elfogadás iránti vágy. Emberek hajlandók a legnagyobb őrültségeket megcsinálni. Csak azért, hogy elfogadják őket. Tényleg. Tehát a legnagyobb őrültségeket. Ja. Biztos, hogy voltál te is már úgy gyerekkorodban. Nem tudom, emlékszel-e olyan esetre, hogy brahiból megcsináltál valamit, ott volt a gyerekbanda, és azt mondta, hogy te meg mered csinálni. Volt olyan? Emlékszik valamelyikötök ilyen? Na, meséljetek legalább egy sztorit. Na, volt ilyen? Na.
Volt ilyen.
Nem.
Na?
Jó, amikor a iskolában volt egy építkezési iskola mellett, és dobáltunk köveket. De úgy, hogy ott voltak a munkások, és akkor találni. Hát nekem sikerült fejbe találni, hogy műszakvezető bejöttek az iskolába, és akkor a mai írás
megjelentünk. Ez kemény.
Ez egy.
Csak egy. Tehát hülye dolgok, nem? Hülye dolgok, de megcsináltuk csak azért, hogy én sem Margit-szigeten, úszás edzés után vannak ezek a szennyvíz kivezetések, ilyen, mit tudom, ilyen ekkora cső, de benne a partfalba. Tehát tudod, van a kő, így lebetonozva a kő, tehát a part, és akkor elvileg onnan jön ki, nem mindig, de valamikor jön ki dzsúva, és akkor... És most nem jött, és persze ott voltunk, nem tudom, két fiú, meg két vagy három lány az edzésről. Én vagány voltam, meg akartam felelni ott a lányoknak, nem tudom hány éves lettem, 10-11, hogy én bemászok. És nem volt semmi baj, de nem gondolkodtam, csak bemászok, és bemásztam egész sokáig. Most már félek az ilyen bezárt helyektől egyébként. De nem érdekelt, mert ott volt az a két vagy három lány, akik tetszettek nekem, és akkor muszáj volt ezt megcsinálni, hogy muszáj volt imponálni nekik. Meg kellett felelni. Tehát tök mindegy, milyen hülyeség az, csak hogy megfelelj, megteszed. Megteszed. Ja, úgyhogy, és mindez azért, mert vagy be akarsz illeszkedni a tömegbe, vagy azt akarod, hogy elfogadjanak, vagy azt akarod, hogy te legyél a top kutya. Top dog. Ja. Sokan azt gondolják magukba, hogy bárcsak tökéletes lennék. Mit tudom én, hogyha problémája volt valakinek a szülőjével, lehet, hogy álmodozott el, hogy bárcsak tökéletes lennék, akkor kapnék valami szeretetet a szüleimtől. És kapnák szeretetet valahonnan legalább, akkor mindenki elfogadna, vagy akkor mindenki szeretne, hogy a tökéletes lennék. De sajnos azt kell mondjam, hogy ez nem működik. Tehát nem működik. Ha tökéletes lennél, sem fogadná el mindenki. Nézd meg Jézust. Tehát ő tökéletes volt. És mi lett a vége? Keresztre feszítették. Tehát ez nem működik, hogy az embernek ott van ez a vágya, hogy elfogadott legyen, és megpróbál tökéletes lenni. És mindent elkövet, hogy tökéletes legyen. Ez nem működik. Nem működik. Mert soha nem fogsz elérni arra az állapotra, hogy tökéletes. Ha tökéletes leszel, egészen véletlen, de ez képtelenség, de tökéletes lennél, sem fogadnak el. És ilyenkor nyugodtan gondoljunk Jézusra. Tehát aki tökéletes volt, és mégis elutasították. Ja, és nem akárkik, a sajátjai. Tehát azt mondja Jézus, hogy én a sajátjaimhoz jöttem, saját népemhez, és ők utasítottak el engem. Ja, úgyhogy nem a tökéletesség volt itt a probléma Jézusnál, hanem a többiek. Ja. Jézus azt mondja a Bibliában, hogy ez a problémája az embernek, hogy áldan hajtson az elfogadottságra, ez csak azon a ponton fog rendbe jönni, amikor elfogadjuk Isten kegyelmét. Ez csak akkor lesz betöltve, csak akkor nyugszik meg a lelkünk, amikor Isten kegyelmét fogadjuk el. Nem amikor hajtunk a tökéletességre, nem amikor hajtunk, hogy megpróbáljunk megfelelni másoknak, elvárásoknak, hanem akkor történik meg a gyógyulás ezen a területen, a szabadság, a szabadulás, amikor elfogadjuk Isten kegyelmét. A Róma 15:7 azt mondja, fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus is elfogadott benneteket, és szolgálja ez is Isten dicsőségét. Tehát fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott benneteket. Tehát bekarikázhatjátok a elfogadott benneteket kifejezést. Elfogadott benneteket. Ha jól megnézitek, akkor nincs ott semmiféle de a mondatban nincsen semmiféle feltételes mód. Aki nem azt mondja, hogy Krisztus elfogadott benneteket, amikor minden héten mentetek gyülekezetbe. Sőt, azt se látod, hogy Krisztus elfogadott benneteket, amikor megígérted neki, hogy majd tökéletes leszel. Vagy azt se látod, hogy Krisztus elfogadott téged, amikor betartottad a 10 parancsolatot. Nem, egyszerűen csak feltétel nélkül ott van az elfogadottság. Feltétel nélkül el vagyok fogadva. Feltétel nélkül. Mert ez nem az én teljesítményemen múlik az elfogadás, hanem Isten kegyelmén. Ja, úgyhogy legtöbbünk itt elfogadta már Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját. Tehát ott van a szívében, ott van az életében. Átléptük már ezt a vonalat. Most már Isten oldalán vagyunk. Most már Isten családjában vagyunk, most már az ő gyermeke vagyunk. De észrevetted-e, te elfogadtad őt? De észrevetted-e már, felismerted-e már, hogy ő elfogadott téged? Tehát nem csak, hogy én elfogadtam őt, hanem az, hogy te el lettél fogadva. Hogy ő elfogadott téged. Ez a nem semmi. Ez a nem semmi. És úgy fogadott el, hogy vagy. Mindenféle feltétel nélkül. Az ő kegyelméből. A Biblia azt mondja, hogy ő választott engem. Tehát ő választott engem. És megint csak Isten kegyelméből lettem kiválasztva. Ja, úgyhogy visszaemlékszem, mikor szünetben vagy suli után mentünk focizni. Én mondjuk nem estem ebbe az esetben, ebbe a szituba, de mindig az volt, hogy valaki maradt utoljára, amikor csapatot választottunk. Én jó fociztam, úgyhogy engem mindig az első 2-3 emberbe beválasztottak. De milyen érzés lehetett annak, aki ott volt, és azon imádkozott, hogy imádkozott, vagy az volt a szíve vágya, csak ne én legyek az utolsó már megint. Aki a maradék, tudod. Tehát, mivel én vagyok a legbénább, ezért ahová esik, én úgy se kellek senkinek, ahogy kijön a sorsolás, úgy oda jutok valamelyik csapatba. És ja, ilyen nincs Istennél. Tehát ilyen nincs Istennél. Ilyen nincs Istennél. Tehát ő elfogadott minket. Ő választott minket, mert minket akart. Mert mingem akart. Mert téged akart. Ja. Ez olyasmi lehetett, mint amikor én örülök, hogy Virág engem választott férjének. Meg kellett küzdenem valakivel érte. Tényleg. Volt rivális. De engem választott. És ennek nagyon örültem. Nagyon örültem. És tényleg választás volt. Eljött a nap, amikor ő engem választott. Döntés előtt volt, és engem választott. Úgyhogy egy picit értem, hogy milyen, amikor Isten úgy döntött, hogy engem választ. És lehet, hogy ti is voltatok valami hasonló helyzetben. Ja, úgyhogy ez egy hatalmas dolog, hogy Isten engem választott. Lehet, hogy egy olyan környezetben nőttél fel, ahol ilyen, olyan szüleid voltak, akik abszolút nem voltak elégedettek veled. Tehát mindegy, hogy mit csináltál. Mindegy, hogy mit csináltál. Mindig volt veled probléma. Tehát nem volt elég jó. Ha 3-ast kaptál, akkor 4-es kellett. Ha 4-es kaptál, akkor 5-ös kellett. Ha 5-öst kaptál, akkor csillagos 5-ös kellett. Ha csillagos 5-ös kaptál, akkor miért nem vagy másból is szín 5-ös? Tehát mindig a legtökéletesebb. És sosem tudsz megfelelni. Sosem tudsz megfelelni. Mindegy, hogy mit csinálsz. Mindegy, hogy mit csinálsz, ők soha nem voltak elégedettek. És egy ilyen helyen fölnőni azért az egy kemény dolog. Mert nem kaptad meg azt az elfogadást, amire vágysz belül. Mert az ember vágyik erre az elfogadásra. Erre lett megteremtve. Tehát úgy vagyunk megteremtve, hogy van egy vákum belül, ami arra vágyik, hogy el legyen fogadva. Feltétel nélkül. Feltétel nélkül. Ja, úgyhogy lehet, hogy néhányatok még mindig próbálkozik, hogy elfogadottak legyenek a szüleik szemében. Lehet. Nem tudom. Lehet, hogy szükséged van gyógyulásra ezen a területen. Lehet, hogy a szülők már meghaltak, de még mindig bennem van a nyoma. És emlékszem arra, hogy ők mit mondtak rólam, hogy én nem vagyok elég jó. Úgyhogy az életem arról szól, hogy amikor sikereket érek el, és kepesztek, akkor a szívemben ott van ez, hogy bárcsak látná ezt anyu, bárcsak látná ezt apu. Látjátok, és akkor néz valahová, látjátok, megcsináltam, és bizonyít. És ez is csak a megfelelésből. A megfelelésből. Tehát sebek. Sebek. És ezek motiválják az életben. Mert hajt arra, hogy el legyen fogadva. Bebizonyítom, hogy nem volt igazuk a szüleimnek, és megy a bizonyítás egy életen át. Ja. És az ilyen emberek igazából mit tesznek? A szüleikre reagálnak, ahelyett, hogy Istennek adnának választ. Tehát lereagálják a szüleik kifejezését, ahelyett, hogy elfogadnák Isten elfogadását. Csabd le nyugodtan. Tük. Ne szenvedjen annyit. Nem, még 5 perc, figyelj, vedd el onnan. Megy a lábad felé, Lim. úgyhogy őszintén, nagyon őszintén. Tehát ha nem tudtad, ha sosem tudtad megelégíteni a szüleidet, sosem tudtad kiérdemelni azt, hogy elfogadjanak gyerekként, akkor csak fogadd el, hogy soha nem is fogod tudni őket megelégíteni. Tehát ez már csak így van. Tehát soha nem fog sikerülni. Soha nem fog sikerülni. Tehát nem lesz ez a nap, amikor azt mondják, hogy na, most akkor. Oké. Révve értél, fiam. Tehát ha gyerekként, amikor képtelen vagyok, és bukdácsolom, és szerencsétlenkedem, és nem tudnak elfogadni úgy, ahogy vagyok, akkor később mitől változnának meg? Mitől változnának meg? Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy ez nem a te problémád. Mert sokan azt hiszik, hogy ez az ő problémák, és nekem kell teljesíteni jobban. Úgyhogy ezt azért mondom, hogy ez nem a te problémád, ez az ő problémájuk, hogy nem fogadnak el. Tehát ne vedd magadra az ő problémájukat. Ne azonosulj az ő problémáikkal. Hogy mondjak még durvábbat. Nincs szükséged a szüleid elfogadására. Nincs rá szükséged. Egyáltalán nincs arra szükség, hogy egy nap azt mondják neked, hogy most már minden szuper, amit csinálsz. Most már elfogadlak, fiam, vagy elfogadlak, lányom. Tehát nincs rá szükséged. Nincs. Ahhoz, hogy boldog legyél az életben, nincs arra szükséged, hogy a szüleid elfogadjanak téged. Több mint 6 milliárd ember él a Földön. Rendben van az, hogy most ebből kettő nem fogad el. Belefér. És ezek mondjuk a szüleid. Tehát rendben van, nem? Tehát ezen kívül lehet sok-sok, több mint 5 milliárd ember, aki pedig úgy dönthet, hogy elfogad. Tehát most ez a kettő mínusz az nem gáz. Azért bántom, mert ők a szüleim. Azért bánt téged, mert ők a szüleid, hogyha ez a helyzet. De nincs rá szükségünk. Nincs rá szükségünk. Egyáltalán nincs rá szükségünk. Hogyha Isten elfogad téged, akkor nekik gondjuk van, nekik ez probléma. Az az ő problémájuk. Ha Isten engem elfogadott, akkor tök mindegy, hogy ők mennyire elégedettek velem, vagy sem. És hogyha ezt elhisszük, hogyha ezt megragadjuk, akkor hihetetlen szabadságot fogunk megélni. Hihetetlen szabadságot. Tehát emberek képesek 2, 3, 4, 5 diplomára hajtani egy életben, az életben. És hajtják az elfogadottságot. Ahelyett, hogy csak sírva leborulnának Istenen, ezt elfogadnák, hogy ők ingyen kegyelemből el vannak fogadva. Zsoltárok 27:10 azt mondja. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Tehát még a szüleivel is összehasonlítja. Egyszer a Káris iskolában, a budapesti keresztény iskolában, az egyik állítaton prédikáltam Isten szeretetéről, és oda jártak nem hívők is. Hála Istennek. És volt benne egy apuka is, pont nem hívő kislánynak az apukája is benne volt az állítaton, és prédikáltam Isten szeretetéről, és mondtam ezt a mondatot, hogy Isten még a szüleiteknél is jobban szeret. Kiborult a Billy. A gyerek Isten tisztelt után. Hogy mondhat valaki ilyet? Így. Nem álltunk levitatkozni. Ja. De ez csak azért mondom, hogy ez egy rendhagyó gondolat. Rendhagyó gondolat. Tehát ha Isten elfogadott, akkor innentől kezdve az, hogy ők nem fogadnak el, ez az ő problémájuk. De Isten nem áll meg itt. Most jön a második pont. Értékes vagyok. Értékes vagyok. Értékes vagyok. Értékes vagyok az ő kegyelme miatt. Van valami értékem. Ez fantasztikus. Van valami értékem. Mit gondolsz, mennyit érsz? Mit gondolsz, mennyit érsz? És most nem azt kérdezem, hogy mit van, hogy mennyit érsz. Tehát, hogy mikor, tudom én, ebéd támogatást kértünk az iskolába, akkor ilyen vagyonnyilatkozatot kellett kitölteni, hogy mink van. És mivel van a nevünkön, de hát valami, tehát egy nagynéni lakik a lakásba, Budapesten valahol, és a nevünkön van, tehát nyilván nem fogunk hazudni, hogy nincsen a nevünkön lakás, beírtuk, onnantól kezdve hiába a Virág munkanélküli, én meg mit tudom én, mennyit keresek, és simán jogosultak lennünk, mert a tényleges keresetünk az alapján kéne kapjunk, nem fogadják el. Mert van tulajdonunk, van ingatlanunk. Úgyhogy ez van. De tehát most nem arról beszélek, hogy mi az érdeket, hogy mit van, hogy a vagyonnyilatkozatod mit tartalmaz. Hogy van a neveden autó, van lakásod, van ingóságod, van ez, van amaz. Hanem, tehát a lényed, a személyed, a te személyednek az értéke mennyi? Mennyi lehet? Mit ér? Mit ér? Azt mondod erre, passz. Nem tudom. Fogalmam nincs. Mi lehet az értéke? Mi lehet az áram? Hogyan határozzuk meg egy személynek az értékét? Tehát mi határozza meg valakinek az értékét? Hogyan ítélem meg azt, hogy... Tehát igazából bárminek hogyan ítélem meg az árát? Tehát hogy határozzam meg valaminek az árát? Két dolog határozza meg. Az egyik, hogy kinek a tulajdonában van az a dolog, az a tárgy. A másik pedig, hogy mennyit vagyok hajlandó érte fizetni. Tehát két dolog határozhatja meg, hogy kié ez a tárgy, vagy kié az a valami, vagy valaki, vagy hogy mennyit vagyok hajlandó fizetni érte. Tehát ez a kettő határoz meg egy értéket. Oké, az első. A tulajdonos. Tehát tudjuk azt, hogyha valami híres személynek a valamiéről beszélünk, akkor az hihetetlen sokat ér. Ugye, mit tudom én, hány millió dollárért adták el Jimi Hendrix gitárját, vagy Elvisnek az autóját, vagy biztos, hogy Michael Jacksonnak is vannak erekjei. Ha van haja, igen. Az nem műanyag volt. Tehát valamiét, bármiét. Tehát, hogyha hiába annyit ér, mint az a másik 1000 darab, amit ugyanúgy boltban meg lehet kapni, ha az övé volt, akkor az 100-szor, 1000-szer, 10000-szer annyit ér. Tehát ez határozza meg, hogy kié. Tehát Michael Jackson. Hogy óra, mert nem sok volt, vagy Michael Jordannek a cipője, vagy mit tudom én, tehát ilyen különböző dolgok. Ja. Tehát mondhatjuk azt, hogy a tulajdonos adja igazából az értéket annak a tárgynak. Lehet, hogy ez a tárgy teljesen egyszerű hétköznapi tárgy, de a tulajdonos ad neki értéket. Kihez tartozol? Tehát te kihez tartozol? Ha? Tehát kihez tartozol? Egyenes 4:4 azt mondja, hogy Istenhez tartozunk. Ti azonban, gyermekeim, Istenhez tartoztok. Ezért legyőztétek őket, mert aki bennetek él, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Tehát azt mondja, hogy Istenhez tartoztok. Istenhez tartoztok. Tehát akkor most képzeld el az értékedet, hogyha Istenhez tartozol. Hogyha Isten tulajdona vagy. Tehát amikor odajöttünk ő hozzá, és azt mondtuk, hogy Jézus, csak elfogadom az üdvösség ingyenes ajándékát, tiéd vagyok, köszönöm a kegyelmed. Akkor átléptük ezt a vonalat, és azt mondja, hogy onnantól kezdve mi Isten családjában vagyunk. Az Isten így fogott, és így áthelyezett. Az ördög családjába, Isten családjába. És egy pillanat leforgása alatt már Istenhez tartozok. Tehát amikor ezt a döntést meghoztuk, Istenhez tartozunk. Tehát mindenkit Isten teremtett, mindenkit Isten alkotott, de nem mindenki tartozik Istenhez. Tehát azért, mert mindenkit Isten teremtett, az nem azt jelenti, hogy Istenhez tartozik mindenki. Oké? Csak azok tartoznak Istenhez, akik döntést hoztak. Akik azt választották, hogy Isten, én a te családodba akarok tartozni. Miért? Az én hitem miatt. Kiben? A Jézus Krisztusban. Nem cselekedetekből, hanem kegyelemből. Tehát ez egy ajándék. Hogyha ezt megtetted, akkor Istenhez tartozol. Ami azt jelenti, hogy nincs, hogy mondják ezt, nincs ár. Felbecsülhetetlen értékű vagy. Felbecsülhetetlen értékű vagy. De te Istenhez tartozol, felbecsülhetetlen értékű vagy. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt elraboltak valami olajsejknek a lányát. Elrabolták, és hát sok pénzt kértek érte. És valami ilyesmi jelet írtak ki, hogy bármilyen árat kifizetünk érte, mert a király lányáról van szó. Tehát bármilyen árat kifizetünk érte, mert a király lányát rabolták el. Ja, Isten gyermeke vagy. Tehát Isten gyermeke vagy. És Isten azt mondja rólad, hogy elfogadott vagy, és értékes vagy, és hozzám tartozol. És hozzám tartozol. Ja, a másik dolog, ami meghatározza az értéket, hogy mennyit hajlandó valaki fizetni azért a dologért, vagy azért a személyért. Tehát mennyit ér a házad, mennyit ér az autód. Lehet, hogy kirakod X forintért, és nem veszik meg. Ami azt jelenti, hogy akkor nem ér annyit. De lehet, hogy kirakod a házadat 30 millióért, nem veszik meg, akkor nem 30 millió az ára. Te annyira tartod, de mások számára nem annyi. Kirakod, hogy 25 millió, és valaki megveszi, akkor azt kell mondjam, hogy akkor nem 30 millió az ára. Akkor 25 millió az ára. Amennyit hajlandók voltak kifizetni érte. Ja, úgyhogy itt a kérdés. Mennyit fizettek értünk? És hát tudjátok jól a választ. Ügyes, okos, bibliaiskolás diákok vagytok. Mennyit fizettek értünk? 1 Korintus 7 azt mondja, drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért ne embereket szolgáljatok. Tehát drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért ne embereket szolgáljatok. Tehát Jézus a saját életével fizetett értünk, hogy hozzátartozhassunk. És egyébként a megváltás szó az azt is jelenti görögben, hogy megvásárolni valakit a rabszolgapiacról. Tehát megvásárolni valakit a rabszolgapiacról. Ez az apolitrosis. Tehát mennyit volt hajlandó fizetni? Ez volt igazából a legdrágább váltságdíj, amit valaha kértek. Tehát a legdrágább váltságdíj, amit valaha fizettek a világtörténelemben. És ennél nagyobb váltságdíjat nem fog senki fizetni. És ez Jézus élete volt. Jézus élete volt. Annyira drága voltál számára, hogy hajlandó volt egy fogolycserét végezni. Helyetted odaadta az ő fiát. Ő volt az egyetlen, akiben gyönyörködött. Ugye ezt mondta az atya saját szavával. És helyetted odaadta érte. És helyettem odaadta. Tehát azt mondja Isten, hogy annyira értékes vagy számomra, hogy, hogy hajlandó vagyok odaadni a fiamat, hogy meghalljon érted. Tehát értékes vagy. Tehát ennyire értékes vagy. Ennyire értékes vagy. Tehát ha azon tűnődsz, ha van olyan nap, amikor azon gondolkodsz, hogy milyen értéktelen vagy, akkor csak tudod, nézz a keresztre, és tudod, lásd meg, hogy mi az értéked. Ja. Jézus mutatja, ennyire szeretlek. Ennyire akarlak. Ennyire akarom a közösséget veled. Tehát ennyire, nem ekkora halat fogtam. Ennyire szeretlek. Ennyire szeretlek, hogy ezt megtettem, érted? Hogy eljöttem onnan ide. Ennyire törődöm veled. Ennyire számít a te életed nekem. Ja. Ja. Úgyhogy amikor emberek azt mondják, hogy semmit nem élsz. Amikor azt mondják, hogy mivel szegény vagy, vagy nincs túl sokat, vagy ilyen autód, vagy olyan ruhába jársz, vagy nem a legújabb divat szerint mászkálsz, és ezért lenéznek, vagy megkülönböztetnek. Csak tudd, hogy totálisan nincs igazuk, teljesen tévednek, mondhatjuk, halálosan tévednek. Halálosan tévednek. Tehát hazudnak. Tehát ez egy hazugság, tehát ne fogadd el. Ez egy hazugság. Az az üzenet, amit ők ezzel közölnek, ez hazugság. Tehát ne fogadd el, ne hagyd, hogy ez motiválja téged bármiben is, hogy akkor majd több pénzt fogok keresni, hogy majd ezek a dolgok meg legyenek nekem, akkor majd ezt meg azt fogom csinálni, hogy elfogadott legyek mások számára. Tehát értékesebb leszek, ha lesznek dolgaim. Nem. Tehát Ézsaiás 43, negyedik verse azt mondja. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, ezért embereket adok helyetted. Életedért nemzeteket. Tehát azt mondja, hogy drága vagy. Ezt be is karikáztatod, hogy drágának tartalak, becsesnek. Tehát nem csak elfogadottak vagyunk, nem csak értékesek vagyunk, hanem, és jön a harmadik, szeretnivalóak. Ugye, hogy a Károly mondja, hogy szeretett. Ugye inkább jobban tetszik, hogy szeretnivaló. Hogy szeretve vagyok, de ez sem olyan. Tehát Isten gyógyító kegyelme miatt elfogadott vagyok, Isten gyógyító kegyelme miatt értékes vagyok, és Isten gyógyító kegyelme miatt szeretnivaló vagyok. Ez biztos, hogy jól esik, amikor így gondolkodsz magadról. Ez biztos, hogy jól esik, amikor összetört a szíved. Szeretnivaló vagy, szeretve vagy. Tehát amikor az ember el van utasítva mások által, akkor nem igazán érzi azt, hogy nagyon szeretett, hogy nagyon szeretik őt. Tehát ha valaki elutasított egy barát, egy szülő, férj, feleség, tehát bárki, akkor nem érzed azt, hogy bárki is szeretne. Csak ez van benned. Senki nem szeret engem. Nem érek semmit, senki nem szeret engem. És siránkozunk, pityergünk, de amikor így beszélünk magunkhoz, akkor gyorsan pofozzuk helyre magunkat. Nincs igazam. A Biblia azt mondja, mit mond a Biblia? Mert a hegyek megszűnhetnek, Ézsaiás 54:10, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. És amit itt mond, ez nem is a hűség, hanem a szeretet. Tehát a hozzád való szeretetem nem szűnik meg. Hozzád való szeretetem nem szűnik meg, ezt mondja. Tehát Isten szeretete soha nem szűnik meg. Van két tulajdonsága a szeretetnek, Isten szeretetének, ami megkülönbözteti minden más szeretettől. Tehát két tulajdonság. Az egyik az ez. Isten szeretete állandó. Az Isten szeretete állandó. Tehát soha nincs vége. Soha nincs vége. Nem ingadozik. Nem változik. Tehát nincs olyan, hogy tehát nem gondolja meg magát, és akkor egyik nap azt mondja, hogy szeretlek, másik nap kedvellek, harmadik nap hagyjál békén. Istennek nincsen rossz napja velem kapcsolatban. Nincsen soha rossz napja. Isten szeretete soha sem kiszámíthatatlan. Na, most nem tudom, milyen hangulatban van az Úr. És menjek el, vagy nem menjek a nyűgéimmel. Hogy fog rá reagálni, nem is tudom. Nem merem elmondani neki. Nem, Isten nem kiszámíthatatlan. Ja. Amiért azt gondoljuk, hogy kiszámíthatatlan. Vagy lehet, hogy a szánkkal azt mondjuk, hogy nem kiszámíthatatlan, de mégis valahogy a tetteink azt sugallják, hogy mégis kiszámíthatatlan. Az azért van, mert emberi lényekkel nőttünk fel. Tehát emberi lényekkel élünk. Számunkra a szeretet mintája az az, amivel találkoztunk az életben szeretet címszó alatt. Tehát nincs más képünk a szeretetről, csak ennyi. Amit bemutattak nekünk az emberek. Ja, és az emberek, azok pedig kiszámíthatatlanok. Nem állandóak. Hol ilyen, hol olyan. Hullámvölgy. Fönt, lent, fönt, lent, fönt, lent. Ja, volt egy asszony, aki egyszer azt mondta, hogy akkor fölnőttem, napról napra sosem tudtam, hogy éppen most ölelést kapok, vagy egy nagy pofont a szüleimtől. Tehát sose tudta előre, hogy most milyen nap van. És szeretett volna szeretetet kapni, van, hogy kapott ölelést, van, hogy kapott egy tacsit. Mert ilyen hangulatú volt a szülőnek. Ja, úgyhogy hát így nőnek föl a gyerekek. Ja. Hangulattól függ. Tehát ilyen szeretettel találkoztunk igazából mindannyian. Egy változó szeretettel. Tehát változó. Hol ilyen volt, hol olyan. És igazából a változó szeretet az egy bizonytalan gyermeket hoz létre. Tehát aki nem érzi magát biztonságban. Tehát állandó bizonytalanságban érzi magát. És állandó bizonytalanságban fog élni felnőtt korában is, hogyha nem találkozik az Úrral, és nem fogadja el az ő gyógyító kegyelmet. Ja, és Isten azt mondja, hogy az én szeretetem nem szűnik meg. Nem szűnik meg. Aztán a második tulajdonsága, ami által megkülönböztethetjük minden más szeretettől, az egyik az ez volt, hogy állandó, a másik pedig, hogy feltétel nélküli. Feltétel nélküli. Tehát nem teljesítményen múlik. Abszolút nem teljesítményen múlik. Nem tudsz felérni az ő szeretetéhez. Tehát nem tudod azt kiérdemelni. Nem azon múlik, hogy na most átugrottad azt a lécet, ami alapján most már szeretlek gyermekem. Átugrottad azt a lécet. Ja. Próbálunk egyébként emberekként feltétel nélkül szeretetet adni másoknak, a gyerekeinknek, a házastársunknak, de nem tudunk adni. Nem tudunk ebbe tökéletesek lenni. Tehát még a hívő sem tud tökéletes lenni ebbe. Te egyedül Isten. Egyedül Isten. Tehát az egyetlen dolog, amit mi tudunk adni, a körülöttünk élőknek, az feltételes szeretet. Feltételes szeretet. Ja. És ebben nőttünk fel. Úgyhogy ezt adjuk másoknak. Például, amikor azt mondjuk, szeretlek, ha szeretsz engem. Szeretlek, ha szeretsz engem. Az feltétel. Ez feltétel. Tehát akkor szeretlek, ha te szeretsz engem. Ez feltétel. Tehát feltételes szeretet. Amikor azt mondom, hogy szeretlek, ha hozzám jössz feleségül. Szeretlek, ha hozzám jössz feleségül. Ez is feltételes szeretet. Hozzá nem menj feleség. Szeretlek, ha betöltöd a szükségeimet. Na most ezek a mondatok nem így hangzanak el, jó? Tehát ennyire brutálisan őszinték nem vagyunk a másikhoz. Hanem van egy hamis várakozásom. Amit még lehet, hogy a másiknak sem mondok el, csak azt gondolom, hogy majd ő betölti a szükségeimet. És aztán odaadom a szívemnek, és rögtön az első naptól kezdve kiderül, hogy nem ő tölti be a szükségeimet. És onnantól kezdve durcás vagyok, kedvetlen vagyok, csalódott vagyok, mert egy feltételes szeretet volt az alapja kapcsolatunknak. Tehát ezek a mondatok nem így hangzanak el. De azért kimondjuk így, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Ja, úgyhogy ezért van az, hogy emberek elválnak. Mert nyilvánvaló, hogy nem. Mi történik, tehát nem tudják betölteni egymás szükségét, úgyhogy akkor szia, szevasz, viszlát, elmehetsz. Tehát elhagyják egymást. Vagy, tehát ez volt a ha szeretet. Vagy ez van, hogy szeretlek, mert. Szeretlek, mert tettere-tattere. Ez is feltételes szeretet. Szeretlek, mert olyan jól érzem magam veled. Szeretlek, mert jól érzem magam veled. Hát, nagyszerű. És mi van, amikor ez elmúlik, mondjuk? Vagy jön egy olyan szakasz az életünknek, amikor éppen nem érzem jól magam veled. Mert jönnek nehézségek itt-ott-amott, vagy jön a gyerek, és kimerültebb, meg fáradtabb a feleség. Szeretlek, mert gyönyörű vagy. És amikor majd öregszünk, akkor mi van? Az is elmúlik. Ja. Az is elmúlik. Szeretlek, mert annyi jó tulajdonságod van. Hát, ja. Mi van, hogyha holnap után megtalálkozol valakivel, akinek még több van? Mert neked ez imponál. Akkor majd ő utána fog lihegni. Ja, tehát ez a mert szeretet. A ha szeretet, meg a mert szeretet. Ja, ezek mind feltételes szeretetek. De Isten azt mondja, szeretlek. Pont. Hát szeretlek, pont. Ennyi. Tehát nincs más szeretet. Tehát nincsen ha, nincsen mert, hanem a mondat végén pont van. Szeretlek. Szeretlek. Tehát nincs feltétel, nincs minősítés, nincsen vizsga. Csak az én kegyelmem miatt szeretlek téged. Sosem kell megkérdezzük Istent, hogy jaj, vajon ma szeretsz engem, Uram? Imádkozom azért, hogy szeress engem, Uram. Vajon Isten ma szeretni fog engem? Vajon Isten szeretni fog engem a jövő héten? Isten majd szeretni fog egy év múlva? Nem, Isten szeret, kész. 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 Vajon Isten szeret engem, mert imádkozom. Mert olvasom a Bibliát. Ezek nem korrekt kérdések. Ezek nem korrekt kérdések. Igen, szereti azt, amikor megyek hozzá, és megyek az igén keresztül, vagy megyek az imán keresztül ő hozzá. De amikor ez a kérdés ott van bennem, és aztán megyek imádkozni, csak hogy elfogadtassam magam Istennel, akkor ott Isten ott szomorú lesz. Mert azt látja, hogy nem értem az ő kegyelmét, és nem értem az ő szeretetét. És nem találkozom az imán és az igeolvasáson keresztül Istennel. Csak teszem ezeket a dolgokat. Ja, úgyhogy nem. Isten szeretete nem a teljesítményünkön alapszik. Kegyelem. Kegyelem. És mindig akkor kerülsz bajba, amikor kételkedsz az ő szeretetében. Tehát amikor a tetteid azon alapulnak, hogy ott van a kétség benned az ő szeretetét illetően, akkor bajban vagy. És rossz döntéseket fogsz hozni. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy Krisztusban mi elfogadottak vagyunk, értékesek vagyunk, szeretettek vagyunk. Még akkor is, amikor nem igazán érezzük magunkat olyan kis szeretnivalónak, ő akkor is szeret. És aztán a negyedik, hogy megbocsátottak vagyunk. Tehát megbocsátottak vagyunk az ő kegyelme miatt. És ez jó, mert erre nagyon szükségem van. És sokszor szükségem van az ő megbocsátására. Sokszor elszúrom a dolgokat. Sokszor követek el hibákat. És elmondhatom azt, hogy Krisztusban megbocsátott vagyok. Hogy mondjuk egy rövid történetet. Volt egy fickó, aki ment az ő kis vadász kunyhajába föl a sziklás hegyen, kis szerpentinen ment föl, és miközben ment föl az autóval, elfogyott a benzin. Jó. Kiszállt az autójába, és elfelejtett a kéziféket behúzni. Mi történt? Az autó lezuhant a szakadékba. Lezuhant a szakadékba az autó. Jó, hát nem fordul vissza, hát megy föl a kis házikójába. Tehát elindult fölfelé, mi történik? Hatalmas nagy vihar jön, és teljesen, totálisan átázott, szétázott, és már tehát annyira átfagyott, hogy már csontjaiban érezte a hideget. Úgyhogy tudta, hogy ebből tüdőgyulladás lesz. Úgyhogy már gyengült is el, már minden baja volt, és egyszer csak meglátta a kis házikóját. Fölértem. És ebben a pillanatban egy villám belecsapott a házikójába, és szénné égett a ház. Úgyhogy nem tudott mit csinálni. Elkezdett siránkozni Istenhez, hogy miért én, Isten? Miért én? Miért én? És ez csak jött egy hang a mennyből. Azért, mert néhányan egyszerűen csak kiakasztanak engem. Jó vicc volt, nem? Csak azért, mert néhányan kiakasztanak engem. Oké, miért mondtam el ezt a tanulságos történetet? Mert sok hívő így érzi magát. És sok hívő úgy gondolkodik magáról, amikor történik valami kellemetlen, hogy mit csináltam? Mit csináltam, Uram? Mivel akasztottalak ki, hogy ezt teszed velem az életemben? Automatikusan ezen gondolkodunk, hogy mi a hiba bennem, amiért ez történik. Tehát most Isten valahogy próbálja egálba hozni a dolgokat? Valami rosszat csináltam, és akkor Isten rak egy kicsit a másik oldalra? Kis bünti van? Vagy rájött arra a hülyeségre, amit nem 5 perccel ezelőtt csináltam? Hogy hallott azt a hülye gondolatot? Egyébként hallottam, meg látta is. Tehát ez nem titok előtte. De... De tényleg az első gondolat, hazudsz, ha azt mondod, hogy nem. Hazudsz. hogy Isten bosszút áll valamiért. Valamit csináltam rosszul. És azért engedi meg Isten, azért csinálja ezt. De szerintetek Isten teszi ezt a gyermekeivel? Tehát tenni ezt a gyermekeivel? Nem, soha, soha. Ézsaiás 43:25 azt mondja, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért. És vétkeidre többé nem emlékezem. Tehát eltörlöm a te álnokságodat, nem miattad, hanem aki én vagyok, Isten. Az én kegyelmem miatt. És vétkeidre többé nem emlékezem. Nem emlékezem. Tehát nem azt mondja, hogy eltörlöm álnokságodat, mert megérdemled. Ez nem ezt mondja. Hanem eltörlöm álnokságaidat. Pont. Vagy, tehát nem tesz hozzá semmit. Eltörlöm az álnokságaidat. Tehát ezzel azt mondja Isten, hogy megbocsátott nekünk. Azt mondja ezzel Isten, hogy nincs semmi, amit ellened tartogatnék. Nincs semmi, amit ellened tartogatnék. Ja, tehát Isten soha nem neheztel ránk. Soha nem neheztel ránk. Tehát nem tartogat semmilyen bűnt nyilván. Tehát nem tart nyilván semmilyen bűnt rólunk. Hogyha elfogadtad Jézus Krisztus kegyelmét, hogyha ő az első az életedben, akkor azt mondja, hogy vétkeidre többé nem emlékszem. Eltörlöm álnokságodat. Vétkeimre többé nem emlékszem. Nincs károsztatás azoknak, akik a Jézus Krisztusban vannak. Ennyi. Tehát Isten nem játssza le újra és újra, amit mi megtettünk, hanem megtettük, és ő meg megszabadult tőle. Tehát nincs újra játszva, nincs újra hallgatva, hanem eltörölve. Eltörölve. Néhányan azt gondolják, hogy Isten egyszerűen csak haragszik rájuk. Haragszik rájuk. Volt egy hölgy, aki minden héten, én olvastam csak róla, minden héten Isten tisztelet után ment a pásztorához, és elmondott egy negatív dolgot arról a hétről, amit Isten tett vele. Ez volt az egyetlen, ahogy tudta nézni az életét, hogy kiragadta azt az egy-két vagy három dolgot, ami úgymond Isten beakasztott neki. Kigáncsolta őt ezen a héten. És mindig ment pásztor ezen a héten, Isten meggyőzött erről és arról és amarról, amikor ezt és ezt és ezt a dolgot tette velem. Jó van. És ment hétről hétre. És egyszer csak azt mondta neki a pásztora. Mondott már Isten neked bármi szépet. Mondod neked valami jót is, Isten, amikor beszélgettél vele. És ez a kérdésem most nektek is. Mondott már Isten nektek valami jót? Mondott már Isten nektek valami jót? Mert sokan, tehát úgy látják Istent, keresztények, ahogy amilyen a kapcsolatuk volt a szüleikkel. Sőt, szűkítem a kört. Amilyen kapcsolatuk volt az apukájukkal. Mert az ördög az apukáknak a státuszát, a tekintélyét akarja lerombolni, mert ha azt lerombolt, az apaképet lerombolta, akkor az a mennyei atyakép sem lesz túl magasan. Úgyhogy tehát sokan úgy gondolkodnak Istenre, hogy Isten azt mondja nekem, nem elég jó, nem elég jó. Már megint elszúrtad, még mindig nem elég jó, már megint elszúrtad. De ez nem Isten hangja. Ez csak egy régi kazetta, amit én hallottam régen, amit utálok, de mindig berakom ezt a kazettát, és hallgatom újra, és újra, és újra, és újra. Még mindig nem jó. És ott van ez a tökéletlen szülőkép bennem, és ráhúzom ezt a képet Istenre, az Isten képemre, és azt gondolom, hogy Isten ezt mondja rólam, hogy nem vagyok elég jó. De ez nem jó, abszolút nem jó. Isten azt mondja, eltöröltem, kész, vége, meg van bocsátva, felejtsd el. Tehát amikor Krisztushoz jöttél, megbocsátottál. És Efézus 1:4 azt mondja, Isten annyira szeretett bennünket, hogy a Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválogatott minket. Azért tette ezt, hogy szent népévé legyünk, akik az ő szemében tökéletesek. Hát Isten annyira szeretett bennünket, hogy a Krisztusban már a világ teremtése előtt kiválogatott minket. Azért tette ezt, hogy szent népévé legyünk, akik az ő szemében tökéletesek. Tehát ha elfogadtad Isten kegyelmét, akkor be vagy takarva Isten szeretetével. Ha nem fogadtad el Isten kegyelmét, akkor nem vagy betakarva Isten szeretetével. Hihetetlen vers ez az Efézus 1:4. Tehát azt mondja, hogy tehát ő eldöntötte. Ő eldöntötte, hogy teljesen hibátlannak lát bennünket. Tehát ő ezt eldöntötte. Tehát az ő szemében tökéletesek vagyunk. Ezt ő eldöntötte. És Isten tudja, és tudta, és tudja minden hülye döntésedet. Az összeset. Minden hülye gondolatodat. Az összeset. És még mindig ő úgy döntött, hogy tökéletes vagyok az ő szemében. És még mindig úgy döntött, hogy ő szeret engem. És még mindig úgy döntött, hogy ő törődik velem, és foglalkozik velem. Tudta, de ő egy kegyelmes Isten. Úgyhogy a Biblia azt mondja, hogy amikor az életünket odaadtuk Krisztusnak, akkor ő megbocsátotta a mi bűneinket. Miért? Mert Jézus kifizette az árat a kereszten. A bűnnek a zsoldját, ami a halál. Tehát Jézus fizetett. Jézus fizetett értem. Jézus fizetett értem a kereszten. Jézus meghalt értem a kereszten. Melyik bűnömért? Melyekért? Minden bűnömért. Minden bűnömért. Minden bűnömért. Ez nem azt jelenti, hogy azokért, amiket már elkövettél. Tehát a minden bűn az nem az, amit a megtérésem előtt elkövettem. Tehát a minden bűnömet benne van az is, hogy amiket még csak nem is tudok, hogy el fogok követni. Az a bűnöm is benne van. Tehát a jövő heti bűneid, az eheti, a jövő heti, a jövő évi, és a következő 10-20-30 évben elkövetett bűneid mind Jézuson. Még azok is mondom, amikre még nem is gondoltál, hogy el fogod követni. Tehát mind. Ő mindegyiket fizetett, mindegyiket betakarta. És azt mondja, eltöröltem. Eltöröltem mindezeket. Úgyhogy Isten nem dolgozik azon, hogy egálba hozza. Nem dolgozik azon, hogy bármilyen is bosszút álljon. Nem azon munkálkodik, hogy visszaadja, amit te adtál. Visszakapod gyermekem. Valaki máson keresztül. Visszakapod ezt még. Nem. Minden büntetést Jézus kapott a kereszten. Mindent. Tehát ha Jézus kifizette, akkor neked már nem kell fizetni semmiért. Úgyhogy a jó hír az ez, hogy amikor Krisztust elfogadtam, akkor el lett minden bűnöm törölve. Tehát amit tettem, még amit tenni fogok. És ez kegyelem. Ez kegyelem. Sokan azt hiszik, hogy amikor majd a mennybe kerülnek, akkor majd Isten lejátszik egy filmet az életünkről, ahol ott lesznek a disznóságaim is, és ezt majd mindenki látni fogja, de minden titkos bűnöm lelepleződik majd ott. Hát, nem ez lesz. Hála Istennek nem ez lesz. Ez majd a pokolba lesz. Akkor az pokol lenne, hogyha ilyen lenne. Ja, tehát a Biblia azt mondja, hogy nekünk nem lesz ítéletnapja. A hívőnek nincs ítéletnapja. A hívőnek nincs ítéletnapja, mert nincs mit elítélni. Nincs mit elítélni. Úgyhogy ez jó, nem? Ez nagyon jó. Egyébként szerdán a mennyről fogunk beszélni, és nagyon-nagyon izgalmas lesz. Isten adott egy nagyon jó illusztrációt, és tök jó gondolatokat. Úgyhogy ha vannak, egy tökéletes alkalom lesz, lehet ez arra is, hogy meghívjál valakit a gyülibe, aki még nem hívő. Ja, mert a mennyről fogunk beszélni. Ez lesz az üzenet címe, hogy asztal 8 személyre. És 8 olyan személyről fog beszélni, akikkel majd szívesen egy asztalnál ülnék a mennybe. És nyilván ezáltal sok mindenről fog beszélni, amit lehet tudni a mennyről. Ja, tehát sok kérdésre választad. Mert az emberek hisznek a túlvilágban. Lehet, hogy még nem tiszta nekik, hogy Jézus az egyetlen út. De abban hisznek, hogy valami kell legyen a halál után. És lehet, hogy ez egy érdekes téma lehet nekik. Úgyhogy, ha tudtok hívni valakit, hívjatok. Ja. Mert érdekes lesz. Oké. Tehát ez elfogadott vagyok, értékes vagyok, szeretve vagyok, megbocsátott vagyok. 4 dolog. És most jön az 5., hogy képes vagyok. Képes vagyok. Képes vagyok. Tehát nem érdekel, amikor mások azt mondják, hogy semmit. Ez semmi. Semmire nem vagy képes, fiam. Ez valami. De a Biblia azt mondja, hogy Krisztussal képes vagyok, és ez az igazság. Krisztussal én képes vagyok. Filippi 4.13, ezt ismerjük nagyon jól, mert mindenre van erőm a Krisztus által, aki megerősít. Mindenre van erőm a Krisztus által, aki engem megerősít. Ja. Mindenféle magazinok írnak arról, meg tanulmányok is, hogy az első számú, az első, tehát a nőknél az első számú szükség, az tulajdonképpen az a terület, ahol a legnagyobb szükségben vannak, az önértékelés. Az önértékelés. Ez, hogy gondolkodnak magukról. De ezen nem is csodálkozom. Mert ha megnézed, hogy él az ember, akkor nem csodálkozom, hogy van egy nagyon-nagyon alacsony szintű gondolkodás önmagukról. Ja, tehát amikor az ember megpróbál saját maga istenévé válni, nem tudatosan, tehát nem fogalmaz egy meg, de amikor az élete arról szól, hogy önmaga istenévé váljon, akkor tehát nem lehet annak jó vége. Tehát próbálja az ember Isten nélkül élni az életét. Annak nincs jó vége. Tehát nincs jó vége. Amikor mi döntjük el, hogy mi a helyes és mi a helytelen, annak nincs jó vége. Annak nincs jó vége. Tehát ez természetes, hogy van egy nagyon-nagyon alacsony önértékelési szintje valakinek. amikor Isten nélkül él az életet, amikor dolgok vannak az első helyen, Isten helyett. Hát akkor ezek a dolgok határozzák meg, hogy ki vagyok. Ja. Úgyhogy, ha Isten van az első helyen, akkor biztonságban érezheted magad. Akkor Isten ad egy valódi biztonságot fog adni az életedben. És meg is fogod tapasztalni. Egy olyan biztonságot fog adni, amit senki nem tud elvenni. Tehát a biztonságom a pénzen múlik, az elvehető, elveszíthető. Hogyha a státuszomon múlik, vagy hogy milyen képe van másoknak rólam, azt is el lehet veszíteni. Hogy nézek ki, ha ezen alapszik a biztonságom. Ezt is könnyen el lehet veszíteni. Ezt is könnyen el lehet veszíteni. Ja, hogy milyen férjed van, milyen feleséged, milyen gyereked van, vagy milyen barátaid vannak, ha ezen alapszik a biztonságod. Tehát személyeken azt is pillanatok alatt el lehet veszíteni. Hogy pillanatok alatt meg tudnak változni ezek a személyek. Viszont, tehát ez azt jelenti, hogy egy olyas valami kell nekem, ami olyan biztonságot ad, amit soha nem veszíthetek el. És ez egyedül Istennél van. Ez egyedül a Teremtő Istennel való kapcsolatunkban van. Senki másban. Ez Jézus Krisztus személye. Ja. Mert ha elveszted a dolgaidat, ha elveszted az egészségedet, ha elveszítesz személyeket, fontos személyeket az életedben, akkor is ott van Jézus. Akkor is ott van az a biztonság, amit senki nem tud elvenni tőled. Én találkoztam már sok sikeres emberrel, szerencsétlenek. Szerencsétlenek. Ja. Tehát milyen autója van, milyen háza van, milyen üzlete van, milyen értékpapírja van, milyen családja van, de mégis ott van bennük a bizonytalanság. Mégis ott van bennük a bizonytalanság. Miért? Mert a dolgok vannak az első helyen. A dolgok vannak az első helyen. És ezek a dolgok mulandók. Ezek a dolgok elveszíthetők könnyen. Úgyhogy mindig is ott lesz a bizonytalanság. Ja, mindig is ott lesz a bizonytalanság. Ja. Úgyhogy még egy fontos gondolat, és aztán megyünk. Nagyon fontos, hogy hallgassuk Isten igéjét. Tehát amikor ott vannak ezek a kazetták, amiket hallgatunk, úgymond, tehát a régi kazetták, hogy nem vagy elég jó, ezt is elszúrtad, azt is elszúrtad, hát te inkább menjél valami kézműves dologra, mert a fejed az nem olyan éles, vagy az agyad nem olyan éles, az eszed nem olyan éles, mint a borotva, és beskatujáznak, vagy mit tudom én, tehát. Akkor tehát itt vannak ezek a kazetták bennünk, a tudatunkban, és ezt kell tegyed, igazságot hallani Istentől, igazságot. Mert a mérleg az most el van billenve, és rakni kell a mérleg másik oldalára. És annyit kell rakni arra az oldalra, hogy teljesen kisúlyoz. Ne egyensúlyba hozza, hanem tehát túlsúlyos legyen. Csak rakni Isten igazságát, csak rakni. Csak hallgatni, csak tenni rá. Amennyit csak tudsz. Addig teszel rá, amíg el nem múlik az a depresszió, addig teszel rá, amíg el nem múlik a fájdalom, amíg el nem múlnak a sebek. Tehát addig. Addig. Tehát folyamatosan hallani Istentől. 1 Péter 2:10 azt mondja, hogy de véletlenül 2 Péter 2:10-et másoltam ki. Jó, írjátok át 1 Péter 2:10. Régen ti nem tartoztatok Isten népéhez, most azonban Isten népévé váltatok. Régen nem ismertétek, most azonban már ti is megtapasztaltátok Isten kegyelmét. Tehát régen ilyen volt, most olyan volt. Tehát régen semmik voltatok, most már isteni vagytok. Tehát amikor Isten igéjével, igazságával töltött be az elmédet, akkor ez a Róma 15-13 igaz lesz az életedben, ahol azt mondja, hogy Isten, aki minden reménység forrása, egészen csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel, a benne való hitetek által, és így a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Tehát amikor Isten igéje ott van, bőségesen, akkor csordultig leszel. Csordultig. Tehát azt akarja, hogy te a reménységet sugározd. Tehát túlcsorduljon ez a reménység. Tehát túláradóan bőséges. Tehát ne csak te legyél telve reménnyel, hanem ez túláradó legyen. Tehát jusson máshová. Csak ríjon le rólad. Tehát ömöljön ki belőled ez a reménység. Ja. Úgyhogy egy jó helyen vagyunk, tehát gyülekezetben vagyunk. Szükségem van egy gyülekezetre, ahol kapom Isten igéjét. Szükségem van egy gyülekezetre, ahol kapom az Isten kegyelmének üzenetét. Mert ha nem kapom, akkor az a mérleg az nem fog billenni. Nem fog billenni. Ezért nem mindegy, hogy milyen üzeneteket hallok. Ezért nem mindegy. Mert egyedül Isten kegyelme tudja azt a mérleget átbillenteni. Egyedül Isten kegyelme tud gyógyítani. Úgyhogy a házi feladat az ez. Fogjátok ezt az öt igazságot, és csináljátok kis kártyát magatoknak. Külön-külön mindegyik igazságról és igeversről, jó? Tehát ott van az igazság, elfogadott vagyok, és az igevers. És csak hordjátok magatokkal. Válsz valahol a buszra, állsz valahol a sorban, csak vedd elő. Vedd elő, és legyenek ezek a pillanatok azok, amikor megint csak rakok arra a mérlegre. Megint csak rakok arra a mérlegre. Jó, tehát csináljátok ilyen kis kártyákat erről az öt dologról. Volt egy nagyon híres prédikátor, még mindig él. A YouTube-on lehet tőle tanulni a prédikálásról, a homiletikáról. Úgy hívják, hogy Fred Craddock professzor, és Tennessee-ben nyaralt a feleségével, beültek egy étterembe, és hát nagyon jól érezték magukat, pihentek. És oda ment egy öreg ember hozzájuk, miközben ebédeltek, és megkérdezte, hogy van, hogy vannak, hogy mint. Tehát ilyen furcsa volt, hogy ilyen közvetlen ez az ember, mert nem is ismerjük, hát valahol nyaralunk, csak oda jön hozzánk egy idős ember, ezt leállít beszélgetni velünk. No, hogy van, hogy érzik magukat, vakációznak? Vakációznak? És aztán válaszolt ez a professzor, hogy hát igen, igen, vakációzunk, nagyon jól érezzük magunkat. És közben belül meg azt mondta, hogy most mit akar ez az öreg ember? Most mit hagyjon már békén minket, olyan jól el vagyunk itt. És megkérdezte ez az öreg, ezt a professzort, meg a feleséget, és mivel foglalkoztok? Tehát hogy nem lehetett levakarni az öreget. Mivel foglalkoztok? Beszélhetnék-e ott? És gondolt ez a professzor, hogy hát, most bedomlom ezt a prédikátor dolgot, a professzor dolgot, és lehet, hogy mivel egy kis egyszerű öreg ember ez, majd amikor meghallja, hogy én professzor vagyok, meg prédikátor, meg minden, akkor lehet, hogy már lekopik. És azt mondja, én a prédikálás professzora vagyok, ami igazából, tehát igaz is volt, de nem történt meg a várt hatás, és felsóhajtott az öreg ember egy boldogan, ó, prédikátor vagy, nagyszerű. Tehát nem lehetett az öreget csak úgy levakarni. És akkor azt mondták, hogy akkor hagyd mondjak el neked egy prédikátor történetet. Na, köszi. Épp le akartalak koptatni, erre te itt sztorizol nekem a prédikátorokról. Jó. Azt mondja, hogy szerint az öreg, hogy törvénytelen gyerek voltam, tehát nem tudom, ki az apukám, anyukámat ismerem, és mindig is csúfoltak ezzel, tehát így tehát meséli az életének történetét, sokkal részletesebben, mint hogy most én mondom. Tehát mindig is csúfoltak engem a városban, furcsán néztek rám, mindig is megkülönböztettek az iskolában, direkt mindig más nevet mondtak nekem vezetéknévnek, hogy ezzel is tudassák, hogy valahogy anyám teherbe esett, és én egy ilyen zabi gyerek vagyok. És állandóan ezt kaptam vissza, tehát nem érek semmit. És aztán azt mondja, hogy egyszer láttam valami plakátot, hogy valami híres prédikátor jött a gyülekezetbe, és soha nem jártam még gyülekezetbe, úgyhogy elmentem. És annyira megtetszett a prédikátornak a prédikálása, hogy elkezdtem járni. De mivel tudtam, hogy utálnak engem itt az emberek, ezért mindig egy kicsit késve mentem, hogy ne kelljen velük beszélni, és ahogy kimondta az áment a végén, már jöttem is el. De egyszer annyira jó volt a prédikáció, hogy úgy ülve maradtam. És annyira nem figyeltem oda, hogy már mindenki fölállt, és egyszer nem tudtam kiszabadulni. Nem tudtam elmenekülni. És akkor ott próbáltam, hogy mászkáltam a sorok között, próbáltam kievickelni, és egyszer csak éreztem egy kezet a hátamon. Ki az? Ki ragadta meg a nyakamat? És azt mondja, hát a prédikátor. És akkor azt mondja, hogy na, megkérdezte a prédikátor tőlem, hogy na, mi a neved, fiam? Már megint a nevem. Fogalmam nincs, mi a nevem. Hogy mi a valós nevem, tudod? És azt mondja, mi a neved, fiam? Melyik családból jöttél? Ó, tudom én, melyik családból jöttél. Hát hasonlítasz rá. Te Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. És azt mondja, hogy ez az öreg ember. Akkor mesél egy sztorit, hogy ott van a professzor, ott van az öreg ember. Tudod mit, uram? Ezek a szavak megváltoztatták az életem. Valaki azt mondta, hogy én Isten gyermeke vagyok. Nem ezt hallottam egész életemben. És aztán lelépett, és a professzort megérintették ezek a szavak, kicsit elszégyelte magát, és aztán jött a pincér, és azt mondja, hogy hát nem ismerik ezt az öreg embert? Ki az? Hát, mit tudom én, 40 évvel ezelőtt két ciklusban ő volt Tennessee-nek a szenátora. Tennessee szenátor volt, két cikluson keresztül utána nézhetsz. Úgy hívják, hogy Ben Hooper. És ez van, amikor valaki elhiszi azt, amit Isten mond róla. Hogy Isten használni fogja. És lehet, hogy egy kuka gyerek, de Isten nem adja fel. Ha Isten gyermeke vagy, mindegy, hogy ki vagy, vagy ki voltál. Értékes vagy, elfogadott vagy, szeretett vagy, megbocsátott. És ezért fontos, hogy halljuk azt, hogy Isten mit mond rólunk. És halljuk a kegyelem üzenetét. Úgyhogy köszönjük, Istenünk. Köszönjük, Atyánk, hogy Te meggyógyítod a megtört szívűt. Meggyógyítod ezeket a keserves emlékeket. Köszönjük, hogy meggyógyítod ezeket a sérült önértékeléseket, ahogy gondolkodunk magunkról. Köszönjük. Köszönjük a gyógyító kegyelmedet, atyánk. Köszönjük, hogy minden bűnünk eltöröltetett, és nincsen bűn, amit ne törölnél el. Köszönjük, drága Jézus, hogy senkikből valakikké tettél bennünket. Jézus, arra kérlek ma este, hogy csak érintsd meg a fájó szíveket. Érintsd meg a te szereteted érintésével ezeket az elméket. Hadd lássuk, és hadd lássák magukat a te kegyelmeden keresztül. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. És nyugodtan imádkozz egy picit. És mondd ezt neki, hogy drága Isten, sose értettem ezt igazán, de most megértettem, hogy te elfogadtál engem teljesen a kegyelmedben. Teljesen. És akarunk téged, akarjuk a te célodat az életünkben. Azt akarjuk, hogy te tölts be minket, te tölts be az életünket. Urunk, egy friss kapcsolatot akarunk veled a mai naptól kezdve. Csak segíts nekünk, hogy ne ezeken a régi kazettákon keresztül lássuk magunkat, hanem úgy, ahogy te látsz minket. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy elfogadottak vagyunk, megbocsátottak vagyunk. Szükségünk van a megbocsátásodra. Köszönjük mindazt, amit a kereszten tettél értünk. Köszönjük, hogy elfogadtál minket, hogy értékesek vagyunk annyira, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy szeretettek vagyunk, hogy képesek vagyunk. Akármi is történjen velünk a jövőben, képesek vagyunk. Képesek vagyunk, mert ott van a Szent Szellem által a te erőd és hatalmad bennünk. És mindenre van erőnk te benned, Jézus. Itt van az életünk, Urunk. Uralkodj te minden területen. Nem akarok azon aggodalmaskodni, hogy mások mit gondolnak rólam. Hanem a te igazságodra akarok koncentrálni. Azt, ahogy te gondolkodsz én felőlem. Drága nevedben kértük mindezeket. Amen.